Szép napot mindenkinek! A napembere Behumi Dóri, énekesnő, zenész, a Rádió Café egyik műsorvezetője, akit köszöntök, szia!
Sziasztok!
Térjünk egy kicsit ki, ahonnan te jössz, zenész, művész család, tehát a bölcsőben már.
Igen.
Te ringatóztál feltétlenül a zenére.
Igen, 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 igen. Valóban sok zenész van a családomban, a felmenőim között, és ha nem is zenész, akkor táncos. Meg volt képzőművész, nagypapám, ő festő volt, Szudi Nándor. Az ő felesége, Dános Lili, zongoraművész volt, aki Weiner Leo tanítványa volt többek között a Zeneakadémián, a nagymamám, ő csodagyerek volt. Fischer Annival indultak együtt a pályán, Varró Margit növendékeként, ő már 6 éves korában mint csodagyerek a Zene Akadémiára járt, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának a folyosóján, ahova én jártam, aztán mint fuvolista, ki volt téve a nagymamámnak a bekeretezett igazolványa, ami a zeneakadémiai igazolványa, mint 6 éves. Mert a nagymamám is ott tanított, ahova én aztán jártam, ő is tanított engem zongorázni például, kötelező zongorára. Úgyhogy a nagymamám zongoraművész volt, a nagybátyám ő ütős, ő a Boni Filharmonikusoknál volt nagyon sokáig, úgyhogy igen, az édesapám balettáncos volt az operaházban, az édesanyám sokáig néptáncolt, aztán tánckritikusként működött Szudi Eszter. Úgyhogy igen, volt
nem is
minden.
Nagyon volt itt más lehetőség, nem?
Nem volt. Nem
és a fuvola, az hogy jött neked?
A fuvola az úgy jött, hogy zongorázni kezdtem, tehát az ugye alapvetés volt, hogy valami hangszert nálunk tanulni kellett, vagy hát nem kellett, hanem egyszerűen, igen, magától értetődő volt, és zongorázni kezdtem 9 éves koromban, de nem voltam nagy tigris, szóval nem volt ilyen nagyon kiemelkedés, akkor azt mondta a családunk egyik barátja, hogy szerintem ennek a kislányom fuvolázni kéne, az biztos milyen jól menne neki, és aztán így is lett, elkezdtem 10 éves koromban fuvolázni. Az tényleg jól ment már kezdettől fogva, de aztán így sokat gondolkodtam ezen így az elmúlt időszakban, amikor így a pályámat mondjuk végig gondoltam. Az ember az életek közepén így végig gondol dolgokat, hogy addig mi történt vele és miért. Nekem tulajdonképpen az is lehetett volna, hogy nem a fuvola, tehát hogy nem, igazából itt nem a fuvolázáson volt a hangsúly, hanem a zenén. Tehát hogy nekem a fuvola az csak egy eszköz volt arra, hogy a zene közelébe lehessek, vagy zenélhessek. És nagyon érdekes, hogy most a kislányomon látom, aki meg csellózik, 2. éve, 10 éves, hogy azért én rajta nem látom azt a fajta elkötelezettséget, vagy örömöt a csellózás közben egyelőre, mint amit én éreztem, amikor fuvoláztam, holott ő legalább olyan tehetséges csellóból, mint amilyen én voltam fuvolából, tehát ez így mostanában kiderült, de nem látom rajta sajnos ezt. Tehát, hogy mit tudom én, ha nem mondom neki, hogy gyere, gyakorolj, akkor ott van a sarokban a cselló. Eszébe se jut, hogy hozzányúljon.
De nem lehet, hogy azért ez egy kor is, tehát, hogy
lehet,
a kiskamaszkor az...
Lehet, de én is 10 éves voltam, és én is zenész családban éltem, és ő is művész családban él, hiszen a férjem táncos.
Tehát, na hogy, jó, de te nem emlékszel olyanra magadtól, hogy nem...
Én se de figyelj, nem szerettem gyakorolni. De amikor már ott volt a hangszer a kezemben, tehát nekem ez egy alapvető örömet okozott, hogy meg tudok valósítani valamit a hangszeremmel, el tudok játszani egy melódiát, és az engem boldoggá tett, tehát az, hogy az ember nem szeret gyakorolni, az oké, de ez egy szükséges rossz ahhoz, hogy aztán meg tud valósítani azt, ami aztán örömet okoz. Az esztinél ezt egyelőre nem látom. Egy kicsit azt érzem rajta, hogy így megfelelésből csinálja, aminek természetesen, hogyha ez így marad, akkor nyilván az lesz a vége, hogy abba hagyja, mert azt ugye nem akarjuk, hogy tehát csak azért nem kell csinálnia, mert az anyukája azt szeretné, meg ő tehetséges, ez egy nagy dilemma egyébként egy szülőnek, hogy merre viszed a gyerekedet. Tehát, hogy ha látod, hogy ő tehetséges és kiemelkedőbb a többi közül, de mondjuk neki nem okoz örömet, akkor mennyi értelme van egyébként azt erőltetni. De szerintem ez még simán megváltozhat. Tehát ő még csak 10 éves, nagyon kicsi, lehet, hogy meg tudod, mi nagyon érdekes, hogy arra is rájöttem, hogy ez a fajta zene oktatás, ami Magyarországon van, és sajnos ezt én vállalom, ez az én privát véleményem, de miután 15 évig tanítottam, és most van egy gyerekem is, aki zenét tanul, azt kell, hogy mondjam, hogy rettenetesen messze van a magyar zeneoktatás az alapfokú attól, ami valójában egy gyereknek örömet okoz.
A szolfézs az például
a szolfézs
egy,
is,
az
egy olyan szükséges
terület,
rossz,
amin el lehet bukni, nem?
Hát nem is az elbukás, mert a szolfés, egyébként állatérdekes, mert itt volt a vendégünk Kelemen Barnabás egy pár héttel ezelőtt. Egyébként szerintem fogják is a hallgatók hallani nem sokára vele a beszélgetést, mert szerintem jövő héten őt lehet majd megint hallani ismétlésben, de itt most ez nem a próbóhelye, hanem csak az jutott eszem, hogy a Barnabással pont arról beszéltünk, hogy azt mondta, hogy az a baj az alapfokú oktatással Magyarországon, pont ugyanazt mondta, mint én, hogy eltávolítja a gyerekeket a zene örömétől. Tehát, hogy annyira egy ilyen vonalas és szigorú keretek között tanítja, és csak a klasszikus, és meg az elmélet szintjén, ugye a szolfés mentén, mit tudom én, ami egyáltalán nem időszerű és napra kész. Sajnos. Tehát, hogy egyszerűen ennek a fajta zenei oktatásnak idomulnia kéne a mai világhoz, és a mai kor szelleméhez, és bizony be kéne hozni egy csomó más műfajt, hiszen egy gyereket mi ok? Tehát az okoz a legnagyobb örömet, hogy le tud játszani mondjuk egy olyan dallamot, amit hallott a rádióban, vagy az YouTube-on, vagy bárhol, és ez nem ördögtől való. Tehát, hogy Kodály országában ez még mindig ördögtől való, de valójában nem az, mert csak és kizárólag úgy fogsz eredményt elérni, bárkivel legyen az egy zeneiskolai szint, vagy legyen ez egy professzionális szint később, ha az örömből jön. Ha nem jön örömből, akkor nem fog vele foglalkozni, és ki se fog derülni, hogy ő milyen tehetséges.
Azt hiszem, hogy amikor azt mondtam, hogy a szolfézson könnyű elbukni, akkor ezt az eltávolítást értettem. Ez alatt igen. Egyébként ez nekem személyes tapasztalatom is.
Tehát ha csak az elméletet veszik, akkor semmi közöd nincs tulajdonképpen ahhoz, hogy megpengethesd végre azt a hangszert, és meghallgathass, hogy ez hogy szól. Igen.
Meg hogy és te a mit szolfés, tudsz belőle kihozni.
És a szolfézsre akkor van szükség, mert nyilván szükség van rá, akkor van szükség, hogyha valaki kiderül a sok-sok öröm után, hogy ő bizony ügyes azon a hangszeren, és akkor el lehet kezdeni szépen az elméletet hozzápakolni. Egyébként meg az alapfogásokat, alapkottaolvasást egy tanár is meg tud, tehát egy hangszeres tanár is azt meg tudja tanítani a gyereknek. Ez nem ördögtől való, én is csináltam ezt. De ez egy erős kritika, tudom a részemről, de egyszerűen én aztán rájöttem, hogy ezért is nem mentem vissza tanítani 15 év után, amikor elmentem szülni, utána már nem mentem vissza, mert azt éreztem, hogy nem tudom azt az örömfaktort megadni a gyerekeknek ezáltal, tehát a rendszer által, ami szerintem járna nekik. Vagy nem tudom őket eléggé motiválni. Úgyhogy most így elkanyarodtunk egy kicsit a családi hátteremtől a zeneoktatáshoz, de mondjuk nekem megvolt az a szerencsém, mondjuk ez otthon is meg lenne nálunk, de nekem azért megvolt az a fajta hátterem, hogy azért amikor én már 5-6 hangot le tudtam játszani a fuvolán, akkor a nagyanyám, aki egy nagy kvalitás volt ugye az ő szakmájában, az operaházból ment nyugdíjba, meg a főiskoláról ment nyugdíjba, ő ült a zongoránál, és kísért engem, és kamaráztunk, és az egész zenei fejlődésemet tulajdonképpen végigkövette, majd amikor befejeztek a kis kamaradarabok, vagy később már a komolyabb kamaradarabok muzsikálását, akkor odaült a zongorához, és a Chopinnek után eljátszott egy csomó amerikai jazz standardet, és pörgött a kis keze, az ujja is, láttuk azt az óriás örömöt rajta. Tehát, hogy én ebben szocializálódtam, hogy a zene az öröm. Amellett, hogy sok munkával jár nyilván egy profi szintet elérni, nem is volt mese, azt csinálni kellett, de tényleg ez a fajta könnyedség és öröm, ez ott volt.
Egyébként bármilyen más vágyad, vagy időszakod volt te, hogy te valami más legyél?
De ez ilyen jó kérdés. Hát volt egy időszakom, és ez abszolút a nővérem hatása, van egy nővérem, aki nagyon sokáig színésznőnek készült, itt Magyarországon, de aztán elment Amerikába, és Amerikában is elvégzett kint egy egyetemet filmrendező szakon, tehát neki ez a végzettsége, de aztán végül tanár lett, középiskolai tanár, és most meg már drámát tanít, tehát visszatért az eredeti pályához. Nekem ő egy ilyen idolom volt, ő 4 évvel idősebb nálam, és ő miután színésznőnek készült, ezért én az összes verset tudtam, amivel ő jelentkezett, vagy amit ő megtanult, dalokat, a zenéket, amiket hallgatott. Tehát tudod, amikor egy nagy testvér ilyen hatással van a kisebbre. És hát aztán én is ott találtam magam végül az érettségi évébe, amikor elmentem a színművészeti főiskolára felvételizni musical szakra, mert az olyan adott volt. Jó. Ja, mert gyerekkoromtól indultam ilyen szavalóversenyeken, amikor mindig nagyon jól szerepeltem, meg prózamondon, és akkor ilyen adekvált volt, hogy jó, akkor elmegyek a színművészetinek a musical szakára, hiszen valamennyire tudok mozogni, énekelni tudok, itt még a fúvola, ugye akkor még itt nem jött képbe, majd az éneklést azt elmondom, és akkor el is jutottam a harmadik rostáig előszörre, amikor felvételiztem, de valahogy azt éreztem, hogy ez egy ilyen tök jó próba volt, tehát így tettem magammal egy próbát, hogy hogy tudom megállni a helyemet mondjuk a színpadon színész palántaként, vagy aki majd csak így indul, de aztán én azt már felvételén éreztem, hogy ez nem az én világom. Tehát amikor aztán nem vettek föl végül, ez nekem egyáltalán nem volt egy kudarc élmény, hanem ez a jó, akkor menjünk tovább. Uh-huh. És akkor mentem ugye a klasszikus fúvalaszakra a főiskolára, de közben jött az éneklés, tehát én 17 éves voltam, amikor elkezdtem énekelni, tanulni. Tehát addig csak a klasszikus zene volt, a klasszikus fúvala, és aztán vidéken én Vácra jártam konziba 2 évig, és akkor harmadikba följöttem a budapesti Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába, a konziba, átjöttem, és akkor volt egy ilyen, képzeld, hogy mentem az utcán, és a régi zeneiskolánknak az ajtaján, kapuján ki volt rakva egy hirdetés, hogy aki énekelni szeretne tanulni, az jöjjön el ide és ide, és akkor mondom, de hát én szeretnék énekelni tanulni, ez milyen jó ötlet, úgyis itt leszek most már Pesten, és elmentem erre a felvételire, és ott állt egy csomó ilyen fiatal, és akkor hozták a dalmesterei 1-2 kötetből mindenféle ilyen áriákat, meg ilyen dalokat, meg népdalokat, meg minden. Én meg tudtam mit, 2 népdalt, meg hát ugye konziba jártam, ott kell tudni népdalokat, meg hát ugye anyám néptánc, tehát nálunk ez a néptánc, ez így volt, én is néptáncoltam, tudtam népdalokat, azokat, és a Godspell című musicalből tudtam egy dalt, amit saját magam tudtam zongorázni. Lekísértem, és akkor bementem erre a felvételire, és akkor emlékszem, hogy elkezdtem énekelni a népdalt, és így rám szóltak, hogy jó, de nem kell ilyen hangosan, lehet halkabban. És akkor előadtam ezt a Godspellből ezt a dalt, és aztán kaptam egy képes lapot, nem egy levelező lapot egy énektanárnőtől, hogy ő engem hallott ezen a felvételin, és szeretne engem tanítani, és hogy keressen fel itt és itt. És akkor felkerestem itt és itt, ami egy ilyen 8. kerületi, nagyon durva helyen lévő zenesuli, vagy egy ilyen általános iskola volt, és emlékszem, hogy ilyen penész szag volt benne, nagyon taszító volt az egész, és akkor bekopogtam ehhez a hölgyhez, és mondtam, hogy én vagyok én, és köszönöm a lehetőséget, de én ide nem fogok járni, mert hát ez nekem nem esik útba, vagy nem tudom, de ez így teljesen irreleváns, ez a 8. kerület, én ide nem fogok. És azt mondta, hogy ó, hát ő ezt nagyon sajnálja, azért, mert egyébként a jazz tanszakon tanít klasszikus éneket, és hát arra gondolt, hogy lehet, hogy nekem ez lenne az utam egy ilyen jazz éneklés. És akkor így beugrott, hogy de hát igen, akkor nem véletlenül keveredtem ide. Úgyhogy aztán elkezdtem ezzel
mégis
foglalkozni.
Mégis csak útba esik.
Útba esik ez, és oda is esett, úgyhogy jártam is oda.
Mert
hogy
látod
évig.
Az út végét, hogyha hova lehet eljutni.
Így van. És ő megnyitotta előttem ezt, hogy jazz. Mert ugye a családunk, tehát amellett, hogy klasszikus zenészek voltak, nálunk a jazz mindig szólt. Tehát a nagyanyám jazz zongorázott, a nagybátyám jazzdobos volt, meg, szóval hogy a jazz az mindig ott volt a családban, úgyhogy ez is egy ilyen reflex volt, tudod, hogy hát persze, hát hiszen nekem jazz kell énekelni, ez nyilvánvaló, és nem klasszikust. Úgyhogy akkor az éneklés az így jött.
De a kicsi gyerekkorból énekléssel kapcsolatos élmény, vágy.
Van. Van abszolút, az éneklés az mindig volt. Az mindig volt, és amikor néptáncoltam, akkor is azért szerettek engem ott nagyon, mert ugye akkor ugye az én hangom az vitt, és akkor én vittem ott, énekelni kellett ugye táncolás közben, és az én hangom nagyon erős volt, én nagyon tisztán énekeltem, nagyon előbb énekeltem, mint beszéltem, tehát az éneklés az mindig ott volt.
Ebben a közegben felnőni, gondolom ez hozza magával már csak azért is, mert hogy amit most elmeséltél, tanultad a fúvolát, az éneket, hogy tehát a kortárs közeged is hasonló volt.
Így van.
És persze nyilván furán hangozhat ez, de mégis engem érdekel, hogy a civil lét, a sima játszóteres, szotyi héjat köpködő, mozis, bandázós gyerekkor.
Hát figyelj, ez úgy van.
Vagy ebben a közegben volt meg a maga szintjén?
Ez úgy volt, pontosan, ahogy az LGT szám mondja, hogy amíg te játszottál a téren, addig én a hangokat nyűvtem a zongorán. Ez volt. Tehát elmentünk nyaralni az üdülőbe, a vállalati, az operaház üdülőjébe, És akkor ott a többiek mentek a strandra, én meg a 40 fokos szobába gyakoroltam. Mert gyakorolni kellett. De aztán én is kimentem a strandra.
Értem.
De hogy ez áldozatokkal járt, nem volt mese, nem is volt ez kérdés, tehát a gyerek számára ez volt a természetes, bennem fel sem merült az, hogy, hogy ez máshogy lehetne. Jó, de hát aztán, amikor tinédzser lettem, akkor azért én is jártam az éjszakában, nem feltétlenül zenészek volt, sőt, nem is zenészek voltak a barátaim, máshonnan volt baráti köröm, rengeteget jártam színházba, meg koncertekre, és nem klasszikus zenei koncertekre, tehát nekem abszolút megvolt az életem. Csak hát közben, amíg mondjuk másoknak sokkal több szabadidejük volt, azért az enyém korlátozott volt. Tehát, hogy azért nekünk délelőtt, délután volt tanítás.
És hogy emlékszel te a saját személyiségedre, a lázadó korodra? Volt-e ilyen ebben a kiskamaszkorban, meg a tini korban, hogy lázadtál, és ha igen, akkor
hogy?
Hogy, meg mire? Igen.
Hát, ez nagyon érdekes, mert én nem lázadtam. Én nem lázadtam, mert ahogy mondjuk egy táncosnak is, ugye egy zenésznek is.
Fegyelem.
Fegyelem, így van. Egyrészt fegyelem, másrészt szerintem nem feltétlenül jó az egyébként, hogyha egy kamasz nem lázad, sőt, szerintem az egy tök szükséges dolog.
Kifejezetten az a mondás, hogy a kockázatkereső időszaknak nem szabad kimaradni.
Hát én nem voltam. Én alapvetően nem vagyok egy kockázatkereső típus. Nem is voltam fiatalabb koromban, sem most se vagyok az, gyerekkoromban sem voltam egy ilyen balhés alak, egyáltalán nem. A kamaszkorom meg szinte teljesen elveszett abból a szempontból, hogy amikor mondjuk voltam 13-14 éves, akkor arról szólt az életem, hogy akkor kellett a legtöbbet dolgoznom, mert akkor kellett bekerülnöm a szakközépiskolában. Tehát az volt a legnagyobb megmérettetés. Hogy, mert az az igazi út, ami ugye a profi zenészséghez vezet. Ott nem volt erre lehetőség, hogy az ember oda csapja a hangszert, és elmenjen világá, vagy rácsapja a szüleire az ajtót, hanem egy nagyon, nagyon összefogott és nagyon fegyelmezett napi rendszerint kellett élni. Akkor utána elindult a konzi, akkor ott azért már úgy járogattam el, meg mit tudom én, de a szüleim felé sosem volt ez a lázadás, nyilván mert nem volt mire, vagy nem tudom. Tehát, hogy megvolt a saját életem, megvoltak a céljaim, megvoltak a szkíjeim ahhoz, hogy elérjem azt, vagy legalábbis láttam magam előtt, hogy mi az út, mit kell azért tenni, hogy sikeres legyek abban, amit csinálok. Majd volt a leterhelés is. És aztán jött a később időszak, mondjuk, amikor 17-18 éves korban az ember még lázadozhat, de nekem 17 éves koromban meghalt az apám, nagyon hirtelen, és az meg aztán végképp elvette ezt a lehetőséget, hogy az anyám, aki egy özvegy, hogy ellene így lázadozzak, vagy ilyesmi. Úgyhogy tulajdonképpen ez a nem lázadásom evolúciója pár mondatban, de hát megvolt ennek a bőtje egyébként. Tehát így a késő 20-as éveimben nekem azért voltak ebből problémáim, és ezt ki kellett szépen tisztázni. Tehát, hogy az mindenkinek azt ajánlom, hogy jobb, ha ezen átmegy.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégem már Behumi Dórival, aki zenész, énekes és a Rádió Café egyik műsorvezetője. Most zenélünk, és aztán jövünk vissza, maradjatok ti is.